Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, és szeretettel köszöntöm meghívott vendégemet, Balsai Mónit, színművésznőt, aki elfogadta meghívást, és ma vele fogok beszélgetni.
Nagyon köszönöm, és én is köszöntöm a hallgatókat, és téged is, és köszönöm a meghívást, már nagyon, nagyon vártam, meg nagyon jó, hogy itt lehettek veled.
Az adás előtt beszélgettünk arról, hogy vajon mi is legyen a ma esti témánk, és hát én azt gondoltam, hogy beszélgessünk egy kicsit arról, hogy mióta szerettél volna anya lenni.
Nagyon érdekes dolog, mert nagyon sokáig én azt gondoltam, hogy én biztos nem leszek anya. A 20-as éveimben nagyon távol állt tőlem az, hogy anya legyek, és aztán amikor elérkezett a 30, akkor úgy elkezdett valami mocorogni bennem. És akkor ez egyre intenzívebben mocorgott, és mire 35 lettem, addigra már nagyon-nagyon mocorgott. Tulajdonképpen a 30-as éveim elejétől lehet azt mondani, hogy próbálkoztunk, hogy gyerekünk szülessen, és hát ez nem adatott meg, hogy vér szerinti gyermekünk legyen.
Természetes
úton legyen gyermekünk, és hát most így hallottam valakitől, hogy szív szerinti gyermek. Most már lassan egy másfél éves csodálatos kisfiú anyukája lehetek, és a világ legboldogabb embere vagyok én is, és hát merem állítani, hogy az én párom Károly is, és az egész családom. Ez a gyerek, a mi gyerekünk, ő olyan boldogságot hozott a mi családunkban, hogy amikor megérkezett, és elkezdtük körbe telefonálni a rokonságot, hogy mi a hírünk, akkor képzeld el, hogy mindenki sírva fakadt örömében. És ez annyira döbbenetes volt, még a legszörösebb szívű rokonom is zokogott. Annyira boldog volt. Úgyhogy még nem is látták, csak hallották. Úgyhogy ilyen őrületes szerelem van. Nagyon, nagyon. Én soha, persze gondoltam, hogy az ember ennyire tud szeretni, de hogy tényleg ennyire tudja szeretni. Szóval így hosszú időbe telt, amire én anya lehettem.
Tehát 35 éves korod körül úgy érezted, hogy mégis szeretné a gyermeket.
Igen.
És hát valahogy nem érkezett meg a természetes úton. Hogyan köteleződtetek el az örökbefogadás mellett? Mennyi ideig tartott ez az út a ti életetekben?
Ez is egy nagyon érdekes dolog, mert én körülbelül 5 éves voltam, amikor kiderült, hogy az én apai nagypapám, akiben én szerelmes voltam, még mindig vagyok, már nincs köztünk, nagyon régóta nincs köztünk, kiderült, hogy őt nevelőszülők nevelték fel. Nagyon korán meghalt az én dédnagymamám. És amikor én ezt megtudtam, akkor én azt mondtam, és olyannyira érdekes, hogy az ember kevés dologra emlékszik a gyerekkorából, amikor ennyire pici. És én még arra is emlékszem, hogy hol voltunk a szobában, amikor én azt mondtam, hogy nekem is ilyen gyerekem lesz, mint te.
Azt a mindenit.
És hogy tehát nekem ez egy ilyen nagyon meghatározó dolog az életemben. Emiatt én bennem ez sosem volt kérdéses. Sőt, amikor mi a Károllyal egymásba szerettünk, és így komolyabbra fordult a kapcsolatunk, akkor beszéltünk így a családról, a családtervezésről, és én akkor ezt elmondtam neki, és ő azt mondta, hogy figyelj, ez tök szuper, hogy mi lenne, hogyha azt csinálnánk, hogy legyen egy vér szerinti gyermekünk, és hogy fogadjunk örökbe még gyereket.
Ez már a szerelmi időszakban.
Igen, ez a leges legelején ezt mi megbeszéltük. És milyen érdekes, hogy az élet úgy alakult, hogy amikor ilyen 35 éves korom körül úgy döntöttünk, hogy muszáj elindulnunk ezen a B-tervnek nevezett úton is, akkor ez nem volt köztünk kérdés, vagy nem volt mit megbeszélni, mert egyszerűen a legtermészetesebb útja volt annak, hogy mi így legyünk család.
Mégis a gyakorlati rész, ez hogy néz ki? Hogy indulsz neki egy örökbefogadás elkezdésének?
Hát,
mit kell tenni?
Mit kell tenni, igen. Én első körben, amit szerintem nagyon sok más ember is csinál, mert most már tapasztalom, hogy így történik, megpróbáltam olyan embert megkeresni, akinél tudtam, hogy a családjukban van örökbefogadás, hogy van örökbefogadott gyermek. Velük beszéltem egy picit, hogy kell ezt elindítani, mert hogy az ember ezt csak úgy a kút fejéből nem tudja. Aztán persze az interneten rákeres erre, hogy működik ez, és akkor ott följönnek alapítványok, följön a Tegyesznek az oldala, és akkor úgy szép lassan egyszer csak így a baráti szavak mentén és az internetes keresések mentén, aztán az ember egyszer csak fölemeli a telefont, mert akkor most már úgy tudja, hogy akkor az első lépés az az, hogy az államhoz kell fordulni, hogy ugye jelentkezzen az ember, hogy szeretne örökbe fogadni. Ott meg aztán egy nagyon kedves hölgy elmondja, aki felveszi a telefont, hogy akkor milyen papírokra van szükség, és hogy mi a menete ennek.
Milyen papírokra van ehhez?
Hú, várjál, most megpróbálok mindent feleleveníteni.
Így hogy majd segítek.
Jó.
Csak azt hiszem, hogy téged sokan fognak hallgatni, és mekkora segítség lehet ez egy olyan embernek, aki gondolkodik.
Most indul el, igen. A tegyelsz az, amit először föl kell hívni, és az ember ott elmondja a telefonba, hogy szeretnék örökbefogadásra jelentkezni. És akkor ott elmondják, hogy ez a következő pontokból áll. Először is föl ki kell tölteni egy jelentkezési lapot, kérdőívet, aztán behívják az embert személyes beszélgetésre, aztán az embert behívják egy pszichológus által tartott beszélgetésre, ahol egy tesztet is kitöltetnek az emberrel, jelentkező apával, anyával kitöltetnek.
Ez egy nagyon fontos, amit mondtál, mert házas párokat várnak elsősorban, és valóban együtt kell részt venni ebben, nem lehet külön-külön.
Igen, együtt kell. Aztán van egy környezettanulmány, amikor kijön a tegyesztől egy ügyintéző, és akkor megnézi, hogy te biztonságban tudod-e helyezni a jövendőbeli gyermekedet, tehát hogy van hova jöjjön, hova érkezzen. Ez nagyon furán hangzik egyébként, és sokakban okozhat ilyen furcsa érzéseket, de a világ legtermészetesebb dolga egyébként. Mert azt gondolom, hogy ez nagyon fontos. Minden ilyen dolog megbeszélni, és megnézni, és meglátni, és megvizsgálni szerintem nagyon, nagyon fontos dolog. Mert az ember nem csak az, hogy őt leellenőrzik, hanem ez egy beszélgetés, ami alapján elmondják, hogy mi az, amire neked itt hirtelennyiben majd szükséged lehet. Tehát minden egyes találkozás igazából nem arról szól, hogy téged ellenőriznek, hanem egy nagyon jó és nagyon tartalmas beszélgetés, ahol te is teljesen őszintén felteheted a kérdéseidet, és kapsz is rá választ. Amikor a környezettanulmány is megvan, a teszteknek is megfelelt az ember, és kielemezték, akkor hosszan-hosszan várakozik arra, hogy megkapja az engedélyét, mert a papírmunka nagyon sokat vesz igénybe. Ami nagyon fontos dolog az, hogy amikor mi az örökbefogadásra jelentkeztünk, és a papírokat intéztük, akkor még volt a tanfolyam, ami az ugye az örökbefogadásról szóló tanfolyam, amit sajnos mostanra már eltöröltek.
Nem egészen.
Nem kötelező.
Tehát ajánljuk. Te mit gondolsz erről? Hasznos volt nektek?
A világ leges-leges leghasznosabb dolga. És nagyon érdekes, még ugye erről nem beszéltünk, hogy amikor az ember megkapta már a végzést, hogy örökbefogadhat, akkor utána ugye az állam irányába mehet, várakozhat az örökbefogadásra, és vannak az alapítványok, ahol szintén lehet jelentkezni örökbefogadásra várakozóként. És az alapítványoknál is van ilyen tanfolyam az örökbefogadásról, és az államnak is van ugye tanfolyama. Mi pont úgy estünk időbe, hogy a legközelebbi időpont az egy állami tanfolyam volt. 10 házas pár találkozik itt, és csodálatos oktatóink és vezetőink voltak, 2 fantasztikus nő, hihetetlen sokat kaptunk tőlük is. Itt a 9 házas pár, akikkel mi együtt voltunk, ott nagyon-nagyon sokan úgy voltak vele, hogy nem értették, hogy ezt miért kell nekik végig csinálni. Ez azt hiszem, ha jól emlékszem, akkor 4 hétvége. Tehát, hogy ilyen...
40 óra.
40 óra, igen. És akkor ez attól függ, hogy ugye, hogy oszlik el. Igen. Nekünk 4 hétvégére oszlott el. És hát az elején ott el is mondták páran erről a véleményüket, hogy ők nem értik, hogy miért vannak itt. Nagyon csodálatos dolog volt, hogy akik ilyen negatív hozzáállásúak voltak, ők a végén nagyon őszintén mindenki előtt kértek bocsánatot az oktatóinktól és tőlünk is, akik nem úgy gondolták. A 9 házas pár mondta azt, hogy ők ezt nem csak az örökbefogadásra jelentkezőknek, várakozóknak, nem is az, hogy tennék kötelezővé, hanem ajánlanák ezt, hanem annak is, aki csak úgy anya-apa lehet. Mert annyira csodálatos dolgokat tudtunk meg a gyerekvárásról, a gyerekvállalásról, a csecsemőkről és mindenről, hogy igazából mindenkinek ajánlanánk, aki gyerek születés elébe néz.
Igen, azért ezen a tanfolyamon biztosan elhangzottak plusz feladatok is.
Igen. És sok minden van. Igen, most egy hételre nem is tudom, melyikbe kezdjek bele, de hogy igen, van. Nyilván arról is beszélünk, hogy az ember ezt mikor tisztázza az ő gyermekével. Ilyenről is lehet szó, olyanról is lehet, vagy van
és
szó.
És mikor tisztázza? Akkor tudjuk meg, hogy mikor
tudjuk meg. Már most tisztázza. Tudjuk meg, jó.
Hát már most megtudhatjuk.
Azonnal.
Hú, hát ez azért...
Ez most egy nagyon furcsa szó így, de hogy... Tehát, hogy egyébként ez is egy ilyen furcsa vitára adott okot ott a, nálunk is a tanfolyamon, hogy mi a jó, hogyha egy gyerek, amióta az eszét tudja, azóta tudja, hogy örökbefogadott, vagy hogy ezzel ráélünk később foglalkozni. És nagyon-nagyon gyönyörűen levezették a mi tanáraink, hogy mennyire fontos az, hogy ne legyen titok a családban. Én az ismerőseink közül nekem nagyon hihetetlen, de hogy nagyon sok ismerősöm van, és még lett is, aki örökbe fogadott. És minden erről számolnak be, hogy tulajdonképpen én is az én kicsi gyerekemnek ugyanúgy az első pillanattól kezdve elmondom, hogy nem az én hasamból jöttél, de én vagyok a te édesanyád, és nagyon szeretlek. És hogy ezt nevezik örökbefogadásnak, és hogy örökké szeretlek, és hogy te a szívemből vagy. És így azt gondolom, hogy akinek van gyereke, az tudja, nem mondok vele újat, és hogy én is ezt tapasztalom napról napra, az első pillanatok kezdve, hogy a gyerek mindent ért. És ezt is érti, amit én mondok. Lehet, hogy a szavakat nem érti, de érzi.
Nehéz volt neki először ezt elmondanod?
Képzeld, igen. És talán az, hogy az ember ezt így tényleg tulajdonképpen az első napjától, a születése első napjától kezdve tisztázza, ő maga is gyakorolja azt, hogy ez minél természetesebb és minél könnyebben működő dolog legyen. És ma már egyáltalán nem nehéz. Sőt, gyönyörű saját mesénk van róla. Nagyon jól old ez. Akár bennem lévő feszültséget, és hát nyilván később majd a gyerekemben meg talán nem lesz akkora feszültség.
Én azt gondolom, hogy ha ilyen tudatosan készülünk erre, és már egészen tényleg a kezdetektől kommunikáljuk azt, hogy ő egy örökbefogadott gyermek, akkor én így meg szoktam kérdezni gyerekektől, hogy mióta tudják ezt, hogy ők örökbefogadottak, és én tök furán néznek rám, és azt mondják, hogy mindig tudtuk. És hogy ez egy jó érzés, mert azt hiszem, hogy ehhez joguk van mindig tudni.
Igen.
Ami viszont fontos, hogy hát ti vettétek és befektettétek ezt az energiát, vagy ezt a nehéz mondatot, amikor először el kell mondanod, és hiába ő még nem érti, vagy még nagyon kicsit, mégis vetted a fáradtságot, és megcsináltad.
Úgy érzem, hogy ez mindannyiunknak jó. És tényleg ezt így, hát gyakorlunk nyilván. Ez egy, lehet, hogy furcsa szó, de hogy gyakorlunk, gyakoroljuk.
Hát a gyakorló szülők.
Gyakorló szülők vagyunk, csak nekünk ezt is gyakorolni kell.
Egy kicsit, igen. Na, hát kanyarodjunk vissza, elvégeztétek a tanfolyamot. Mennyi időre szól ez a határozat, amit megkaptatok a tegyesztől?
Három évre szól. Ezt utána meg lehet újítani természetesen. 3 év, ez ugye egy várakozási idő, és akkor, hogyha ez letelt, akkor az ember jelentkezik, hogy ő ezt még szeretné folytatni, és tovább várakozni.
Ti kire várakoztatok? Milyen gyerekre vártatok? Nehéz volt ezt így összegyúrni, hogy tulajdonképpen mit szeretnétek ti közösen?
Ez is egy nagyon fontos kérdés, és sok szempontból fontos kérdés, és ezt ott a tegyesznél és az alapítványoknál is felteszik ezt a kérdést. Mi tudtuk azt, hogy nincsen származási kikötésünk. Tehát engem nem érdekel az, hogy egy kínai, egy roma, vagy esetleg egy afrikai papától vagy anyától származó gyermek lesz az én gyerekem. Nincs származási kikötésünk. Nem gondoltuk azt, hogy mi fiút vagy lányt szeretnénk. Nem volt ilyen kikötésünk. Egyet tudtunk, azt, hogy ez is annyira nagyon hálás vagyok annak a nagyon kedves oktatónknak, aki azt mondta, hogy mert be kell jelölni például azt, ugye ebben a táblázatban van egy kérdéssor, amiben meg tudod azt jelölni, hogy te például hány éves gyereket szeretnél örökbefogadni. És akkor van, de írhatod azt, hogy csak csecsemőt, írhatod azt, hogy 1-től 4 éves korig, írhatod azt, hogy 1-től 18 éves korig, tehát hogy ezt te megadhatod. Ugyanígy elkérdeznek az egészségügyi problémákra, hogy mi az, amivel te együtt tudsz élni. Mi az, amihez te értesz, vagy amit te föl tudsz vállalni. És hát ugye ez is, hogy lányt, fiút, hány gyermeket, testvérpárt fogadnál örökbe, ikreket fogadnál örökbe. Ezekre a kérdésekre nyilván nagyon át kell gondolni a választ. Ezen a tanfolyamon például ez nagyon csodálatos, hogy amit te nem értesz, vagy amivel bajban vagy, vagy nem tudsz dönteni, arról lehet beszélni. És ők elmondják, hogy mi az előnye, hátránya, mit jelent egyáltalán az a szó. Van egy ilyen, hogy dongalábú. Tehát úgy születik a baba, hogy dongalábú. És akkor te együtt tudsz élni egy dongalábúval? Sokan nem tudják, mi az, hogy dongalábú. Hogy ezt sicsúgy kezelni lehet. Sicsúgy, persze, most nagyon könnyű szavakat mondok, de hogy egy abszolút kezelhető dolog. Szóval, hogy nagyon sok kérdést tesznek fel, ami ugye szintén egy elég nehéz vagy ijesztő dolog lehet. Miközben az ember, amikor ő maga esik, saját maga esik teherbe, akkor te szintén nem tudod, hogy fiad lesz, vagy lányod lesz, és hogy a te gyermeked vajon a déd nagyapának a sötét bőrét, és sötét szemét, és sötét haját fogja örökölni, vagy mondjuk a déd nagymama teljes skandináv színvilágát. Tehát, hogy én nagyon sokszor nem értem azt, hogy az emberek miért határoznak meg előre ilyeneket.
Én azt gondolom, hogy nagyon sokan félnek. És a félelmeik jelennek meg ezekben a döntéseikben, vagy elvárásaikban a születendő gyermekükkel kapcsolatban?
Igen, igen, lehet ez így, igen. Minden esetre például az ilyen félelmekre is csodálatosak a tanfolyamok. És az alapítványoknál is a tanfolyamok, a várakozói tanfolyamok, nem csak olyan tanfolyam van, ami az örökbefogadás menetével foglalkozik, hanem nagyon sok, ugye én nálatok nem titok, mi nálatok voltunk, és én a mai napig végtelenül hálás vagyok, hogy ti most engedtétek el a mi kezünket, mert nem odáig tart az örökbefogadás, hogy igen, megérkezett a gyönyörű gyerek, mindenki boldog és viszontlátásra, hanem ennek van egy utóélete. És én például rengeteg barátra tettem szert, még a várakozói tanfolyamok alatt, aztán most, amikor már megszületett a gyönyörű gyermekünk, akkor együtt a kis friss babások, meg már nagyobb gyerekesek, és akkor találkozhatunk. Zoomon volt ugye egy ilyen hosszas, nem jó ez a szó, mert ez nem tanfolyam, hanem mi? Ez egy beszélgetés. Csoport, igen.
Támogató, szülő-támogató csoport.
Igen, hogy ez olyan jó, hogy az ember megoszthatja kérdéseit, tapasztalatait, elmondtuk egymásnak, hogy kinek hogy eszik, meg mennyit eszik a gyereke, nyilván ez már egy következő pont, mikor már megvan a baba, de hogy csodálatos út, és néha azt gondolom, hogy aki nem fogadott örökbe, annak lehet, hogy nehezebb az élete. Mert hogy nekünk annyira sok barátunk, meg segítünk, meg kapcsolatunk lett, hogy annyira jó, hogy az ember nem érzi azt, hogy egyedül lenne.
Ennek nagyon örülök, hogy nem érzitek magatokat egyedül. Megszereztétek a határozatot. Mi történt? Hogy történt utána? Tanfolyamra jártatok, készültetek lélekben.
Igen. Hát meg volt ugye a határozat, és akkor itt most én elmondok egy saját pillanatot, hogy amikor mi kijöttünk a papírral a kezünkbe, hogy innentől várakozói állásponton vagyunk, akkor álltunk a Károlyommal a parkolóban, és én egyszer csak odafordultam hozzá, és azt mondtam, olyan érzésem volt, mintha most itt valaki fölülről megfogta volna a fejemet, így rátette volna a tenyerét a fejem tetejére, és odafordultam a Károlyhoz, és azt mondtam, Károly, nekünk húsvéti ünnepekre itt lesz egy gyerek, aki olyan lesz, mint te. És hát várakoztunk, és egyszer csak egy húsvéti ünnepre jött egy gyerek, aki olyan, mint a Károly. Úgyhogy nagyon érdekes pillanat volt. De most ezt így a saját kis pici történetemet félretéve, igen, tehát, hogy megvan a papír, az ember nagyon boldog, és akkor várakozik, és ott ül, meg áll, meg egyfolytában ezen jár az egye, hogy jó, és most várakozom, és akkor most mindig nézem a telefonomat, de mennyit kell várakozni, és akkor meg egyáltalán, hogy akkor jó, igen, el kell kezdeni fölhívni az alapítványokat, és jelentkezni, hogy itt vagyunk, és hogy szeretnénk beállni a sorba. hogy az alapítványok is különbözőek. Nagyon sok helyen például megvan az, hogy hány éves korig lehet jelentkezni. Kapsz egy sorszámot, ami borzasztó ijesztő tud lenni egy sorszámmal, akkor ugye ott is elmondják, hogy vannak ilyen találkozók, várakozó szülőknek, hogy ezeken érdemes részt venni, és az ember úgy meg van ijedve, és el van veszve ebben az iszonyatosan távoli jövőben. És a nagy boldogság, hogy végre megvan a papír, az így egyszer csak átcsap szomorúságba, hogy oké, de most itt meddig próbálunk fönt maradni a víz tetején, és hogy lehet ez ebben így életben maradni, meg kitartani, meg várni. Ezért jó, hogy vannak többek között az alapítványok, mert hogy itt is fogják a kezedet, és hogyha te magad komolyan veszed, és nem tűnsz el a depressziós várakozásban, akkor igenis ott vannak a társak és a segítők, akik kitöltik ezt az időt, és te kapod az információkat, találkozol olyan emberekkel, akiknek már sikerült, ott van előtted a példa, beszélgethetsz, elmondhatod a félelmeidet, az éppen akkori fájdalmadat, tehát hogy ezt a várakozási időt nagyon-nagyon hasznosan és igaz, hogy hullámzóan, de sok segítséggel az ember nagyon jól át tudja vészelni. És a végén ott tud lenni a legnagyobb ajándék.
Hogy jelent meg ez a legnagyobb ajándék nálatok? Mi történt?
Egyszer csak csörgött a telefon.
Minden történet így kezdődik.
És hát tényleg így van, tényleg ez van, hogy egyszer csak csörög a telefon, és akkor pár, hogy vagy, jól, köszönjük, igen, és akkor hát, hogy van itt egy baba. És akkor az ember ott így leül, kapaszkodik
együtt
a telefonba.
Együtt voltatok a Károlyjal?
Úristen, hogy is volt? Nagyon nehéz, mert az ember élete legfontosabb pillanatában egy másodperc alatt hullik teljesen szét, és foszlanak szét az értelmes mondatok és emlékek. Azt hiszem, hogy nem is voltunk pont akkor együtt. A Károly dolgozott, én voltam otthon. Nem akarok csak annyira egyes szem első szemébe beszélni, de hogy jön az, hogy ugye még pocakban van olyan ismerősünk, akinél az a telefoninformáció, hogy most született, be tudsz jönni a kórházba, a pocaknál van, akkor ebben is, ebben a városban tudunk találkozni. Amennyiben készen vagytok, hogy vagytok, jól vagytok, megfelelő a pillanat? És aztán így elindul egy őrületes hullámvasút, ami egy óriási nagy boldogság hullám, hatalmas izgalom. Ugye nyilván itt arról is szó van, hogy a szülőnek jelentkező örökbefogadásra váró szülőket elfogadja egy nyílt örökbefogadásnál a vérszerinti szülő, az életet adó, már amennyiben ugye egy nyílt örökbefogadásról van szó.
Azért arról én hallanék, hogy történt, tehát hogy te hírt kaptál a gyerekről, és akkor neked kellett átadnod az információt a Károlynak.
Igen.
Ez könnyedén ment, vagy értette egyből, vagy nagyon benne volt valamiben?
Nem, értette egyből. Nagyon könnyen ment, mert amikor felhívtás, mondtam, hogy úristen, most jött a telefon, és hogy van egy baba, Károly. Olyan érdekes, mert valami ilyesmit is mondott talán, hogy éreztem, vagy nem is tudom, tehát, hogy valami ilyen... És hát rögtön ő is, úristen is, hogy hol, és mikor, és hova kell mennünk, és mit kell csinálnunk. Jaj, még most is úgy dobog a szívem. Igen, értette, rögtön értette, és hát ez őrület ilyenkor, hogy így az ember annyira lázba jön.
És milyen volt az első találkozás ezzel a megszületett babával?
Mi nyílt örökbefogadás útján lettünk szülők, és mi találkozhattunk még a pocakban lévő Dáviddal és az ő vér szerinti szüleivel, tehát mi nagyon szerencsések vagyunk, mi az apával is tudtunk találkozni, és hát amikor mi a gyermekünkkel találkoztunk először életünkben a kórházban, ő éjjel született, éjszaka született, és mi reggel mehettünk be, ott toporogtunk, hogy be tudjunk menni, és hát ez
szóval elmondhatatlan boldogság. Pedig nem is volt olyan könnyűbb a kórházba bejutni.
Igen, a Covid kellős közepén nagyon meg kellett azért harcolnunk, hogy bejussunk. Igen, és hát Mondjuk te ugye ott voltál velünk, mert ezt te kísérted velünk végig ezt a születést, és ezt a családdá válást, és hát nagyon nagyot küzdöttél te is, hogy egyáltalán bejussunk a kórház épületébe. Hát még benne, sőt, nekünk azzal is meg kellett küzdenünk, hogy ne csak egy ablakon keresztül tudjunk találkozni a mi fiunkkal, hanem be tudjunk menni. Úgyhogy ez egy nagyon nagy harc volt.
Így utólag visszanézve egy teljes szürrealitásban működött minden. És egy ilyen koncepciót dolgoztunk ki azért, hogy megvalósulhasson ez az első pillanat.
Igen. De hát maga az a legelső pillanat, amikor így az ember megpillantja a gyermekét egy ablakon keresztül. Álltunk, rákenődtünk az ablaküvegre, és zokogtunk.
Akkor te ott rögtön azt érezted, hogy a te kisfiad. Hány nap után tudtátok hazavinni a kisbabát a kórházból?
Három. Nagyon szerencsések voltunk, mert hét elején született, tehát nem volt benne az, hogy a hétvégén nem engedik haza. Hét elején született, és hát mindent rendbe találtak a vizsgálatok alkalmával, és minden időben történt, tehát hogy olyan hála Istennek valahogy így a Covid mellett túl, meg rajta, meg benne, legalább ez így nagyon gyorsan tudott működni. Úgyhogy nem is három, négy nap, negyedik napon. Igen, a negyedik napon tudtuk.
Hogy teltek az első napok?
Hát eleve ugye a kiírt időpontnál hamarabb született meg a kisfiunk, és akkor ugye az is egy olyan telefon volt, hogy tulajdonképpen mi még egy ilyen, azt hittük, hogy van egy három hetünk még, hogy ilyen szépen mindent összekészítsünk, és hát kiderült, hogy nincs annyi ide, és hát a Covid alatt ugye úgy voltak nyitva a boltok, hogy háromig, és ebből ugye délelőtti órákban csak a nyugdíjasok mehettek akkor még be pont az üzletekbe. Tehát tulajdonképpen volt egy három órás intervallumunk két nap alatt, kétszer három órás időintervallumunk, hogy beszerezzük a kiságyat, a pelenkázóasztalt, ruhákat és minden egyebet. És közben nem Budapesten, hanem vidéken született a mi fiunk, és lemenni, tehát hogy egy őrületes roham és kapkodás volt, de hát az életem egyik legjobb kapkodása.
De mindent sikerült beszerezni.
És mindent az égvilágon, tehát még ebben az extra rövid időintervallumban is mindent sikerült beszerezni, és minden úgy állt készen, ahogy annak állnia kell. Mire hazahozhattuk a fiunkat.
Gondolom, hogy az se lehetett könnyű, hogy így mindent egyik pillanatra a másikra el kellett engedni.
Úgymond az addig zajló menő életünkben? Hát igen, azért ez egy nagy huszárvágás, meg nagy hirtelenség, mert az embernek nem, én azt szoktam mondani, hogy én nem 9 hónapot voltam terhes, hanem 9 évet, viszont az utolsó időszak, az meg ez tényleg ez a 3-4 nap, tehát hogy nekünk 4 nap alatt született gyerekünk tulajdonképpen. 9 évet vártam, de 4 nap alatt született gyerekünk. A 9 évet, csak hogy a hallgatók ne ijedjenek meg, nem a várakozási idő volt 9 év, hanem a mi próbálkozásunkkal együtt és az örökbefogadás útja is. Tehát, hogy ez így azért volt ennyire hosszú. Tehát nem maga az örökbefogadási várakozási idő. Szóval, hogy igen, 4 nap alatt született, de nagyon sokat vártunk rá, és nagyon sok harcunk volt előtte. De hát ez a pillanat, ez minden ilyen dolgot megél, meg el is felettet. Ez biztos felmerül a hallgatókban, aki még nem fogadott örökbe, és mondjuk azért hallgatja, mert szeretne esetleg örökbe fogadni, de hát, hogy miért nem készül fel az ember hamarabb. Nem rendezhetsz be egy gyerekszobát, és nézegetheted hónapokig vagy évekig, arra várva, hogy mikor csörög a telefon, mert az egy, szerintem nem kell mondanom, hogy mi, mert hogyha most ezt így elképzeli bárki, akkor érzi, hogy ezt akkor kell csinálni, amikor a telefon jön.
Hát amikor van abban a gyerekszobában valakit behelyezni,
igen. Addig ezt nem szabad előre megcsinálni.
Igen, ez nagyon veszélyes. Ez egy ilyen borzasztó fájdalmassá tud válni, és egy ilyen mauzóleum hatást tud kelteni egy ilyen baba nélküli babaszoba.
Igen.
Hát, hogy ezt mi sem szoktuk javasolni szakemberként.
Szóval, hogy ez ezért ilyen rövid idő.
De én mindig azt szoktam mondani, hogy olyan ügyesek a családok, hogy ezt így meg tudják ugrani, és hogy még ezért nem maradt kórházba baba soha, hogy valami nem sikerült beszerezni esetleg, mert azért meg szokták oldani. Ilyenkor mindig mondjuk, hogy kapcsolati rendszert kell használni, és
nem feltétlenül vásárolni, hanem
befogni a rokonokat, igen. Tehát, hogy a vásárlás is óvatosan, mert ezek a pici babák nagyon gyorsan nőnek, és hát nagyon gyorsan változik az igényük, és alapvetően rátok van szüksége, nem pedig tárgyakra.
De.
Én mindig ezt szoktam mondani, de hát nyilván a tegyesznek is megvan a maga kerete, hogy bizony ott gyerekágynak és fürdetőkádnak mindenképpen lennie kell.
Igen, igen, tehát van egy ilyen alapvető, egyébként nem egy hosszú lista, de hogy nyilván ez, hogy egy a kád, az ágy, a pelenka, vagy tehát, hogy megvan az, hogy mi az, aminek ott rendbe kell lenni. Mert ugye itt is nálunk is az történt, hogy miután ugye ti, az alapítvány hívott minket, hogy itt a baba, és megszületett a baba, akkor onnantól nekünk az állam felé kellett jelezni, hogy halló, jó napot kívánok, érkezik hozzánk a gyermek. És akkor jó, nagyon örülünk, és hogy minden megvan-e, és mielőtt a baba hazakerül, azelőtt nekünk kellett egy fényképet küldeni arról, hogy áll a babaszoba, és hogy mi hova visszük haza a gyerekünket.
Igen, egyébként, ha nem a Covid van, akkor nyilván ki is jöttek volna hozzátok.
Igen, igen. Szóval, hogy azért itt nagyon sok olyan bonyolult dolog volt a Covid miatt, ami ennél jóval egyszerűbb. De hogyha ezt a Covid alatt így meg lehetett oldani, akkor azért ezt sokkal könnyebben meg lehet oldani Covid nélküli éles helyzetben is.
Uh-huh. Tehát akkor, amikor hazakerült a gyereketek, akkor utána kimaradt vele otthon.
Ezért szoktam én azt mondani, hogy mi azok az emberek vagyunk, akik nagyon sokat köszönhetnek a Covidnak, mert hogy nem, mi nem dolgoztunk a Covid alatt. Ugye hát színház, én színházban nem tudtam játszani, Károly filmet nem tudott rendezni, illetve hát épp akkor nem is volt erről szó, ő otthon dolgozott, mert írt, szóval, hogy mi nagyon szerencsések vagyunk, mert mi ott a Covid alatt szépen bezárva, mi hárman így elindíthattuk az életünket, hosszan-hosszan. Úgyhogy, de egyébként nagyon fontos, és az előbb nem válaszoltam arra, amit kérdeztél, és ezt is például kérdezte tőlem nemrég egy kedves hölgy, aki segítségért fordult hozzám, hogy a munkahelyeden ezt hogy intézed? És hát ez egy nagyon fontos dolog, hogy a munkahelyeden ezt hogy intézed. Mi a Károllyal úgy döntöttünk, hogy ugye mivel neki nincs állandó munkahelyre, ahova be kell járni, ő neki ilyen problémája nem volt. Nekem volt az, hogy hát előadás van, hogy akkor mi van, hogyha nekünk menni kell. És én leültem az én színházigazgatóimmal, és én elmondtam. Az a helyzet, hogy mi megkaptuk a papírunkat, tehát már akkor, amikor mi megkaptuk a végzést, hogy örökbefogadhatunk és várakozunk, akkor én bementem például a Puskás Tamáshoz a Centrál Színházba, és elmondtam, hogy Tamás, az a helyzet, hogy mi így leszünk szülők és család, és hogy ennek az a következménye, hogy ha mi nem csecsemőt fogunk örökbe, akkor az így zajlik, ha csecsemőt fogadunk örökbe, akkor ez így zajlik, és hogy ennek van egy ilyen időszaka. És nagyon izgultam, és nagyon féltem, hogy mit fog erre mondani. Elkerekedett a szem, és azt mondta, hogy úristen, megoldjuk. És hát azért a színház az sajnos egy olyan világ, hogy nem nagyon tud helyettem bárki így hirtelen beugrani és helyettesíteni. Tehát ott azok elmaradt előadások, és egy újból próbálni azt, hogy valaki beálljon mondjuk a helyemre. De hogy hihetetlen jól fogadták mindenhol ezt a hírt. Nagyon féltem, hogy én ezt hogy tudom. Nem is az, hogy tudom elmondani, mert bátran elmondom, csak hogy mi lesz rá a reakció, hogy úristen, én akkor most így ki fogok esni, vagy milyen problémát okozok ezzel, de azért az emberek, hál' Istennek, emberek, és nagyon, nagyon jól, és nagyon nyitottan, és nagyon segítőkészen kezelték. És hát ugye így a Covid miatt nem volt ebből semmilyen probléma.
És akkor így akár ő is hosszasan meletek tudott lenni.
Igen, igen. Úgyhogy nagyon szerencsések vagyunk, mert tulajdonképpen tényleg a fiunk első évét úgy töltöttük, hogy hárman voltunk együtt. Illetve hát ugye, ahogy még így a Covid alatt óvatosan szivárogtak a családtagok, úgy nagyszülőkkel.
Mit üzensz azoknak, akik gondolkodnak az örökbefogadáson?
Azt, hogy én azt gondolom, hogy a világ egyik legcsodálatosabb dolga, hogy ez van és létezik, és a legcsodálatosabb dolog, ahogy működik. És hogy legyenek nagyon bátrak. És hogyha így vállalják, hogy így lesznek egy család, akkor tényleg nincs mit gondolkozni, nincs mitől félni. És ezt nem csak az én tapasztalataim alapján mondom, hanem, mint említettem, nagyon sok barátunk és sok ismerősünk van, akinél örökbefogadott gyermek van. És hogy mindenki ugyanezt a véleményt mondja, és teljesen őszintén. Én azt gondolom, hogy induljanak bátran el ezen az úton. Egy nagyon csodás út. Nem azt mondom, hogy csupa gyémántal van kirakva, de nagyon-nagyon sokat tanul az ember magáról, az életéről, a jövendő gyermekéről. Tudod, lehet, hogy ez most ijesztő, hogy ezt mondom, de én azt gondolom, hogy nagyon szerencsés vagyok, hogy így alakult az életem. Valahogy olyan, mintha sokkal többet tudnék arról, hogy lehetek anya, vagy egyáltalán így a gyerekes, vagy a családi világról. Lehet, hogy ez most egy picit így nem érthető, de...
Nekem érthető.
Okay. Szóval, hogy nagyon kerek, és nagyon egész, és tényleg a világ egyik legjobb és legboldogabb dolga.
Hát, nagyon sok egészséget és kitartást ehhez a hosszú úthoz, mire a kisfiatokat felnevelitek.
Köszönjük.
Köszönjük a hallgatóknak, hogy velünk voltak. Ma esti beszélgető társam vendégem Barsai Móni színművésznő volt, aki a saját örökbefogadásának élményeit osztotta meg.
Köszönöm.
Szép estét mindenkinek.
Mit tehetnék érted? Életvédelmi műsort hallottak Katona Andreával.